Kulturális hírek az Inforádióban.
Műsorunk második részében szó lesz a Radnóti Színház új bemutatójáról, a Mozgófénykép című előadásról, és Frenák Pál X és Y című új koreográfiájáról is. A mikrofonnál Domani Csandrás, a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs. Szálinger Balázs, Székely Csaba és Tasnádi István művei, valamint egy Bújai Jánosról szóló monodráma is szerepel a Határon túli színházak fesztiválján, amelyet május 15-e és 19-e között rendez meg a Thália Színház. Az öt nagy színpadi produkciót, három stúdiós előadást és egy előadóestet is magába foglaló programról Olá András kérdezte Lantos Anikó fesztiváligazgatót.
A tavalyi szemle alapján a válogatás hasonlóképpen zajlik. Megkaptunk igazgató uraktól, társulatoktól elképzeléseket, hogy miket tudnának hozni hozzánk, és meg is tudtunk nézni néhányat természetesen, illetve egyeztettünk velük, hogy mi az, amit a budapesti közönségnek leginkább való, tetszene, legszívesebben hoznák. Nagy színpadon első előadásunk a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház által elhozott Fösvény című produkció, Csárdi László rendezte előadást. Ez egy szilveszteri bemutató volt, nagyon friss produkció, a Jászai Díjas Pálfi Tibor főszereplésével. A következő nagy színpadunk a 16-án a Bányavakság, amely a Jorik Stúdió és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház társulatának közös produkciója, Sebestyén Aba rendezte, ez ugye a Székely Csaba híres bányatrilógiájának második része. Lesz nagy színpadon még Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház által hozott Köztársaság című produkció, amit Szálinger Balázs darabjából rendezett Telihai Péter, illetve Komáromból jön május 18-án a Hentes segéd Ladislav Ballek regényéből megrendezte fia Ladislav Ballek ezt a szlovák kortárs darabot, illetve jön még nagy színpadra Kézdivásárhelyről a Bugrisok című produkció Balog Attila rendezésében.
Milyen előadások lesznek a stúdióprodukciók között?
Első előadásunk, stúdióprodukció a Simon Hét napja. Ez a Zentai Magyar Kamara Színház produkciója lesz. Bukosavjev Iván rendezésében ő ott az igazgató úr, főszerepben pedig Szabad Károly Mezei Zoltán igazgató úrat lehet majd látni. Nagyon-nagyon különleges előadás. Május 16-án egy kiváló Zsida Jenő emlékest jön hozzánk, a Szatmár Németi Színház és a Kolozsvári Állami Magyar Színház közös produkciója. Nyílt sebe vagyok a szíven szúrt világnak címmel. Szugyicki István rendezte, és Kolozsváról Csutak Réka és a Jászai Díjas Bogdán Zsolt, illetve Szatmár Németiből Kovács Éva lesznek az előadói. Marosvásárhelyi Jorik Stúdió hozza a Tér című előadását. Török Viola rendezte, Kocsis István monodrámája, Sebestyén Aba adja elő. Bolyai János, az egyik leghíresebb magyar matematikusról szól ez az előadás, amely már a Deszka Fesztiválon és a Poszton is járt, illetve Szabad Károly jön még a Tasnádi István írta, rendezte Tapasztalt asszony című produkció.
Lantos Anikót, a Határon túli Színházak Fesztiváljának igazgatóját hallották. Mozgófénykép címmel film végjátékot mutat be a Radnóti Színháza hétvégén. Az 1930-as, 40-es évek filmjeit és filmsztárjait idézi meg az előadás Szervét Tibor és Kovács Adél főszereplésével. Fehér Anna Magda először a darab írójáról, Nényei Párról kérdezte Göttinger Pár rendezőt.
Új szerző, ez az első bemutatója, annak ellenére, hogy már megjelentek drámái korábban is, a Nyílt Fórum füzetekben is szerepelt, illetve a régi Nemzeti Színházas drámapályázaton is díjazták, de végül sosem jutott el a bemutatóig, most ez megtörténik. A darab Bálint Andrással, a Radnóti Színház igazgatójával való hosszas beszélgetési folyamat után adta ki a formáját, tehát valójában az egyes színészek tudatában írta már ezt az egészet, vagy olyan karaktereket próbált készíteni számukra, amik alkatilag nekik stimmelnek.
Az 1930-as, 40-es évek mozisztárjai Rádai Imrétől Karádi Katalinon és Jávor Pálon keresztül Turai Idáig megidéztetnek ebben az előadásban. Különös játék ez a szerep, a sztár és az őket alakító színész között. Hogyan épül fel ez a rendszer pontosan?
Az alaptörténetünk az egy olyan, most ezt direkt mondom ilyen lekicsinlő szóval, de hogy egy 12-1 tucat filmvígjátéknak a története, ahol átöltözés, ajtócsapkodás, félreértés, megcsalás, ilyesmi gavajodnak egymásba. A formai ötlet az az, hogy úgy vannak kiosztva a szerepek, akik abban a korban eljátszották volna őket. Tehát így kerül be Törzs és Karádi, és nem tudom, ide ők nem Törzset és Karádit játszák valójában, hanem azt a jelenséget, amit ők a vászon képviseltek. Ugye ebben a korban ezek a filmek ugye nagyon nagy számban készültek, és ez a sztárkultusznak a hajnala valójában, és nagyon körülírható típusokat játszottak egyfolytában. Félúton az ő szerepkörük, és félúton a között, hogy ők saját magukat játsszák.
És erre épül az önök szereposztása, gondolom. Kik játsszák a főszerepeket?
Szervét Tibor játssza Törzs Jenőt, a gazdag gyártulajdonos, akinek van egy kislánya, a Percel Zita. Percel Zitát játssza Petrik Andi, van egy titkára, Rádai Imre. Vétfalvi Tamás játssza, aki egyben az ő ős ellenségének, a Csorcos Gyulának a fia. És a fiatalok persze egymásba szeretnek, és megpróbálják együtt kinyomozni a Zitának a múltját, tehát hogy ki volt az ő édesanyja, valójában megpróbálnak a végére járni egy kiderítős végjáték során. Karádi Katalin játsza Kovács Adél, Gazsó György játsza Kamos Gyulát, Ador Jáni Bálint játsza Jávor Pált.
A darab műfaji meghatározása film végjáték, mire utal ez az elnevezés?
Szerepet szánunk annak a korszaknak, amiben ez játszódik. Noha mi egy filmvégjátékot bonyolítunk, de valahogy akarunk hivatkozni arra a jelenségre, hogy ezek a filmek akkor készültek, amikor a filmszínházon kívüli valóság már nagyon sötét irányokba tartott, vagy nagyon sok vészteres dolog közeledett már a történelmünkben akkoriban. Mi alatt ezek a úgy mondhatjuk, hogy halos-babos végjátékok mentek a mozikban, és megpróbáljuk az előadás, ahogy halad előre, ezt a történelmi valóságot valahogy összefűzni ezzel a cselekménnyel, úgy, ahogy a cselekmény a drámai végkifejlet felé harad, azzal párhuzamosan.
Horthy Miklós alakja is megjelenik majd az előadásban.
Egy Deus Ex Machina, az ógörög drámából ismeretes drámai technikai megoldást, amikor a végén annyira megoldhatatlanul begabajodtak a szálak, hogy az égből jön valami csodálatos felsőbb hatalom és rendet rak. Ez a valaki, aki érkezik a végkifejlettel és a megoldással, ez nálunk Horthy Miklós.
Dinnyi és Dániel zenekara kíséri az előadást, a dalszöveget Hajós András jegyzi. A zene, a tánc hogyan kapcsolódik a játékba?
Ennek a filmvilágnak, a modorának teljesen elidegeníthetetlen része a filmsláger. Ugye ennek a kornak a filmslágerei, ezek azoknak is mondanak valamit, akik egyébként esetleg az adott filmet sem látták, vagy ha látták is, akkor sem emlékeznek, hogy pontosan hol hangzik el a Meseautó című dal, pontosan a cselekményben annak mi az értelme, nem ezt jegyzi meg, hanem magát a slágert. Ezért a kezdettől fogva tudtuk, hogy szükségünk van fülbe mászó a kor könnyű zenéjének modorában íródott úgynevezett filmslágerekre, és akkor megtaláltuk a Dény és Dánielt és a Hajós Andrást, akiknek kiderült, hogy ez zenei anyanyelven, nagyon sokat tudnak erről, boldogan lubitkolva gyártottak számokat, amelyek megtévesztően olyanok, mintha benne lehettek volna ezek filmek bármelyikében.
Göttinger Pál rendezőt hallották. Az egész színpadot beszövő hálórendszerben játszódik Frenák Pál X és Y című koreográfiája, amelyet vasárnapig tekinthetnek meg az érdeklődők a Trafóban. A bemutatóról Fehér Anna Magda kérdezte Juhász Dóra művészeti menedzsert.
Az X és Y című előadásban a párkapcsolati kérdéskörre fókuszál, ugyanakkor nagyon nyitva hagy és nagyon asszociatívan kezeli ezt a kérdést. Egyrészt benne van az általános férfinő viszonyoknak a különböző motivumai, úgy, mint az egymásra utaltság, a szeretet, a vágy, a vonzalom, és tulajdonképpen az a szövetség, ami férfi és nő között létrejöhet. Frenák Pál úgy fogalmazott, hogy az embernek nagyon sok minden adatik az életében, ugyanakkor például azt, hogy kivel éli azt le, tehát ki lesz a párja, ki lesz a társa ebben az utazásban, az mégiscsak a mi saját döntésünk és felelősségünk. Tulajdonképpen ez a felelősség és ez a kettő szerkezet az, ami érdekelte a koreográfus és a táncosokat, hiszen meghatározza az egész koreográfiát, és egy férfinő duettből bomlik ki ez a történet. Egyszerre hoz be inspiratív, asszociációs mezőket a Rómeó és Júlia történet, az Ádám és Éva történet irányába. Ugyanakkor az egészben van valami futurisztikus, és nyilván a kromoszómákat idéző cím is erre utal, hogy arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ezek a lények vajon tényleg valóban férfiak és nőke, mitől azok? Picit egy ilyen jövőbeli, különös világ is megelevenedik, ahol ez a párszerkezet talán már mást jelent, és talán nem is húsvér emberekről beszélünk, hanem valamilyen különös lobbingban született új generációról. Igazából ezek az asszociációk mind megjelennek a darabban, de nyilván a tánc és az erős koreográfia nyelvén.
Marie-Julie de Beaulieu és Holoda Péter alakítják az emberpárt az előadásban, és Frenák Pál is színpadra lép. Mi lesz a koreográfia? Gráfus szerepe a színpadon.
Valóban a két fiatal táncos, a francia és a magyar táncos a két fő szereplője az előadásnak, de fontos szerepet kap, és az előadás súlypontja szempontjából is nagyon fontos Frenák Pál jelenléte, aki egy szólóval tulajdonképpen a féle kontrasztként jelenik meg az előadásban, és ha őszintén akarunk lenni, akkor van egy negyedik főszereplője ennek az előadásnak, ami pedig a tér meghatározza az egész előadás hangulatát és koreográfiát is.
A szívdobogást idézi a díszlet, hiszen egy nagy fehér hálórendszer szövi be a színpadot, amelyet a táncosok mozgatnak. Hogyan használják pontosan ezt a hálórendszert, és milyen további asszociációkra ad lehetőséget ez a színpadkép?
Aki látott már produkciót Fenek Pátor, az pontosan tudja, hogy a tér és a díszlet az mindig is nagyon fontos volt az alkotó számára, és nem csak mint jelentésképző elem, hanem maga az a hatása, hogy a táncosok mozgására egy díszletelem hatni tud és hatni fog. Ebben az esetben is erről van szó, valóban talán a szívnek az erei is eszünkbe juthatnak, de sokan pókhálóra, sokan az édenkert fáinak az ágaira asszociálnak belőle, miközben egy nagyon absztrakt díszletről van szó, és nem is szeretnék megkötni a néző kezét. Ez annál egy szabadabb konstrukció, és nagyon fontos benne ez az installációs, kicsit építészeti hatás, hogy van egy nagyon erős és karakteres térelem a színpadon belül, amihez viszonyítva történik a mozgás és a koreográfia.
Juhász Dórát, a Frenák Pál Társulat művészeti menedzserét hallották. A magyar fényképezőgép tervezés, gyártás és használat ipari korszakát, vagyis az 1950-es, 60-as évek időszakát mutatja be a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Pajtás és Pajtásai című új időszaki kiállítása. A június 16-áig látható tárlatról Olá András kérdezte Fejér Zoltán, fotótechnika történészt.
Amikor a témával elkezdtem foglalkozni 1990-es évek közepén, azt tapasztaltam, hogy nem létezik olyan szakirodalmi mű, amely ezt a részét tárgyalná a magyar mérnöki tudománynak. Magamnak kellett hozzá kezdenem ehhez a kutató munkához, és akkor korszakokra osztottam a fényképezés történetét. Az első volt ugye a hőskor, amikor Petszvágy Józsefhez hasonlóan tudósok tevékenykedtek a műfajban. Későbbiekben a két világháború között azok a vállalkozó kedvű mérnökök és fényképészek dolgoztak a fejlesztésen, akiknek rengeteg ötlete volt, és ezzel mindenképpen meg akarták valósítani elképzeléseket, és ezt követte az a korszak, amit most a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban bemutatunk, azaz az úgynevezett ipari kor, amikor eljött a megvalósítás, a gyártás ideje, a korábbi elképzelésekből valódi és megvásárolható termékek születtek.
A pajtás fényképezőgép milyen ötletekre, elődökre tekinthet vissza, és hogy lehet az, hogy ebben a tervutasításos rendszerben olyan társai is voltak, mint az úti társa, Fotobox, a Momikon vagy a Mometta gépek.
A fényképezőgépeket technikai szempontból két részre hozhatjuk. Az egyik a rendkívül egyszerű felépítésű, tulajdonképpen egy dobozból álló fényképezőgép, amelynek egyszerű objektívje viszonylag elfogadott minőségű képet rajzol. A másik pedig a bonyolultabb felépítésű, drága fényképezőgépek csoportja. Magyarországon mindkettő készült. Az egyszerűbb kivitelűek voltak többek között az utitás, a pajtás fényképezőgép, amelyből 100 000-es nagyságrendben készült, pajtásban durván 130-140 000 darab. A másik pedig a bonyolultabb kivitelű Momikon, Mometta, Mometta 2-es, Mometta 3-as, Mometta Junior sorozat, amelyből sajnos mindössze összesen 32 000 darab készült, és ez éppen az egyik fő gondja a műfajnak, hogy sajnos a magyar kereskedelem nem igényelt és nem tudott eladni többet, illetve az NDK-ban, illetve a Szovjetunióban készült külföldi konkurensek szinte lesöpörték a pályáról a magyar fényképezőgépeket. Ez gyakorlatilag az 1960-as évek elejére következett be, és akkortól szinte kizárólag csak szocialista import termékeket vásárolhattunk és használhattunk ebben a fényképezőgépben.
Kiállítás hogyan emlékezik meg erről a korszakról?
A kiállítás a tárgyakat mutatja be, elsősorban a termékeket természetesen, és a képi dokumentációban pedig a falakon a gyártás helyszíneit, a gyártási folyamatot láthatjuk, illetve néhány kiegészítő és izgalmas dokumentumot, amelyek az 1950-es évek végét, 1960-as évek elejét legalább olyan jól jellemzik, mintha egy-egy novellát írtuk volna képadárásképpen a tárgy mellé.
Fejér Zoltán fotótechnika történészt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Olá András és a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.
Kulturális híreket hallottak.